Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a mobiltelefonjainkat jó, ha esetleg most is ellenőrizzük, még mielőtt belemerülnénk az ige hallgatásába, halkítsuk le, vagy kapcsoljuk ki, és aztán énekeljünk most itt az alkalom kezdetén. A 662-et fogjuk énekelni, ki is van vetítve, tehát a barna énekeskönyvünk 662. éneke a heti énekünk, mindig velem, Uram, mindig velem. Kedves testvérek, ezen a héten az Ószövetségből, a patriarchák korából, a negyedik patriarchának, Józsefnek az életútjával és történeteivel foglalkoztunk. Elmondtuk azt, hogy kiválasztottja volt Istennek, ami abban is nyilvánvalóvá lett, hogy Isten beszélt hozzá, és József ezt megértette, és engedelmességgel is válaszolt. Az, hogy Isten kiválasztottja volt, szép ígéreteket is jelentett a számára a jövőből, amelyek mind be is következtek, de az út azért elég változatos volt, hogy ezzel az enyhe szóval fejezzem ki azt, amin ő neki keresztül kellett mennie. Mindazokban, amelyekben keresztül vitte őt Isten, újra meg újra láttuk estéről estére, hogy jelent meg rajta Isten ígéretének, Jézus Krisztusnak az arca. Ott több ezer évvel Jézus Krisztus előtt fölragyogott valami Istenből, Isten jelleméből, Isten szeretetéből. Így fogjuk látni ma is azt, ami végül József életén még egy módon láthatóvá lett, ami Krisztusra utalt, és ami aztán végül Krisztusban lett tökéletessé és teljessé. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Menje, édesatyám, köszönjük te neked, hogy soha nem hiába való téged segítségül hívni, hiszen ezen a héten is estéről estére megtapasztalhattuk azt, hogy amikor őszinte szívvel kérjük a te világosságodat, erődet, akkor te ezt nem vonod meg tőlünk. Köszönjük neked mindazokat az ajándékokat, amelyeket nem csak elkészítettél, hanem át is adtál számunkra ezeken az estéken. És így köszönjük meg te neked a ma estét is, hogy együtt lehetünk és hallgathatjuk a te beszédedet, és köszönjük, hogy kérhetjük azt is tőled, hogy segíts meg bennünket, hogy ne csak hallgatóid legyünk, hanem megtartóivá is lehessünk mindannak, amire te most bennünket tanítasz. Köszönjük te neked, hogy az örök élet beszéde van te nálad. És köszönjük, hogy mindazok, akik a te beszéded által a te személyedre építenek, nem fognak megszégyenülni, nem fognak benned csalódni. Tégy bennünket ilyen emberekké, s ha így éljük az életünket, erősíts meg bennünket ebben továbbra is. Amen. Kedves testvérek, a mai ige szakasz, amit olvasunk, Mózes első könyvének 45. fejezetéből való, és a 45. fejezetből az első 15 vers. Tehát Mózes első könyvének 45. fejezetéből az első 15 verset olvassuk, ezeket találjuk itt megírva. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott: küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt úgy, hogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek: én vagyok, József, éle még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek: jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki: ezt üzeni fiad József, Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám, te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmid. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és azt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének, Benyáminnak a nyakába borult és sírt. Benyámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei. Kedves testvérek, azért javasoltam a hét kezdetén azt, hogy olvassuk József történetét innen Mózes első könyvéből, mert bizony nagyon gazdag az az életút, ami föltárulkozik előttünk, és hát minden részletére egy ilyen 1 óra hosszás összejövetelen nem tudunk sort keríteni, de ha valaki vette a fáradtságot és elolvasta, vagy ismeri József történetét, akkor tudja, hogy ez a most fölolvasott szakasz egy hosszabb történésnek a záró epizódja. József nem csak úgy találkozott a testvéreivel, hanem a leírat szerint éhínség miatt a testvérei Egyiptomba jöttek gabonáért, ott találkoztak Józseffel úgy, hogy nekik fogalmuk se volt arról, hogy aki előttük áll, az József. József pedig nem fette föl magát a testvérei előtt, csak érdeklődött tőlük arról, amiből ő már igen régen kiesett. És amikor eldöntötte, hogy hazaengedi a testvéreit, a féltestvéreit, akkor tulajdonképpen egyfajta cselhez folyamodott, egyiküket, Simeont ott tartotta zálogba, azért, hogy ellenőrizze, mint Egyiptom vezetője, hogy igazat beszélnek-e. Ugyanis a fiúk azt állították, hogy van egy testvérük, aki még otthon van az apjuk mellett. Azt mondta, hogy ha elhozzátok ezt a testvéreteket, akkor visszakapjátok azt, akit itt hagytatok nálam zálogba. Így aztán a fiúk hazatértek, és később újra vissza kellett jönniük Egyiptomba, immár Józsefnek az édes testvérével, kis öcsével, Benyáminnal. És amikor ez megtörtént, és József látta Benyámint, egy kis epizód után találjuk őket itt, ebben a helyzetben, hogy József fölfedte kilétét a testvérei előtt. Nagyon megrendítő az, amit itt olvasunk, önmagában is megrendítő, hogy családtagok így találkozzanak. azzal kezdődik ez a szöveg, hogy ekkor. És ha visszaolvasunk néhány verset az előző fejezetben leírtakhoz, akkor azt látjuk, hogy József kétszer is hall az édesapjáról. És amikor kétszer is hall az ő idős édesapjától, a testvéreitől, akkor ez nagyon meghatja őt, és átjárja a szívét egy olyan mély elérzékenyülés, ami azt jelenti, hogy nem tudja tovább a maga kilétét titkolni a testvérei előtt. Eljön a pillanat, amikor úgy érzi, hogy most föl kell fednem azt, hogy ki vagyok. Miért érzékenyült el József? Hát mégiscsak az édesapja kedvence volt, és feltehető az, testvérek, hogy ez az érzés nem csak egyoldalú volt, nem csak Jákob különböztette meg Józsefet a többi gyermekétől, hanem most kiderül nekünk az, hogy Jákob is kötődött, József is kötődött az édesapjához, méghozzá elég mélyen kötődött ő hozzá. Ott Egyiptomban úgy tűnik, hogy túl tudta magát tenni ezen. Sok volt az esemény, változatos volt az ő élete. Amikor reménytelenül sínylődött a börtönben, akkor nem tehetett semmit, és nem is gondolhatott semmire azzal kapcsolatban, hogy vajon valaha a családját, vagy az apját látja. Aztán miután szabadult, olyan temérdek, felelősség, munka szakadt rá, hogy ez megint csak távol kerülhetett tőle. De most, amikor a testvéreit meglátta, most, amikor azok beszéltek az édesapjukról, és úgy beszélnek róla, mint egy idős emberről, akkor Józsefet nagyon szíven üti ez a dolog. Ha számolgatunk, nem tudunk teljesen pontos számítást végezni, de úgy tűnik, hogy 31 esztendeje már annak, hogy nem látta az apját. 17 éves volt akkor, amikor 17 éves kora körül jutott el, vagy került el Egyiptomba. Aztán 30 évesnek olvastuk akkor, amikor a fáraó fölemelte őt, és ő maga mondja itt a szövegekben a testvéreinek, ugye itt a 6. versben azt olvastuk, hogy ő maga mondja a testvéreinek, hogy a szűk esztendőkből még 2 ment csak el, és még 5 hátra van. Ha ezeket összeadjuk, akkor olyan 31 esztendő körül jön ki az az idő, amióta ő az édesapját és ezzel együtt a testvéreit sem látta. Azt olvasjuk itt, hogy kiküldi a kíséretét. Azt gondolom, hogy érdemes erre is egy szót vesztegetni, mert hát fölmerülhet bennünk, hogy miért. Ugye azt olvasjuk itt, hogy hangos sírásra fakadt, talán a férfiak ezt jobban átérzik, és talán hajlunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy hát mi férfiak nem nagyon szeretünk mások előtt sírni. Nem egy olyan dolog, amit a férfiak szívesen vállalnak be. Inkább megpróbálunk magunkon uralkodni. Az nem egy olyan férfias dolog általában, hogy egy férfi sír. De azt gondolom, hogy a mai témánknak az apropója az, ami inkább megmagyarázza nekünk azt, hogy József miért küldött ki mindenkit, akkor, amikor fölfedte a kilétét a testvérei előtt. Ez pedig nem más, mint az, hogy József nem akarta azt, hogy a testvéreinek a bűne idegen emberek előtt lepleződjön le. Nagyon-nagyon kérdéses volt az, hogy miután József bejelenti ott azt, hogy ő kicsoda, mi fog történni. Azt gondolom, hogy erre nem kötött volna senki fogadást, biztos tippeket senki nem tudott volna adni, hogy egy ilyen helyzetbe, ahol 30 éve nem látták egymást, és úgy váltak el egymástól, hogy a testvérei meg akarták őt gyilkolni. Hogy egy ilyen helyzetben, amikor József most fölfedi magát, mi lesz, ezt nem lehetett tudni. De Józsefen valami ábrázolódik, amiről aztán majd később a szavaival is beszél, amiről a mai esténk is szól, hogy megismerjük Józsefet úgy, mint aki kegyelmes, aki irgalmas. És ennek az egyik első jele az, hogy amikor a bűnös testvérei előtt leleplezi magát, akkor nem akarja, hogy az, ami itt történik, mások előtt történjen. Az a mi ügyünk. Az az ő ügyük és az én ügyem. És ez nem tartozik másra. Micsoda szép gesztus ez, ha szabad így fogalmaznom Józseftől. Nem áll oda, nem mondja azt a szolgáinak, hogy na nézzétek csak, ők azok, akik engem eladtak, a féltestvéreim. Aztán ebből sok minden következhetne, egyrészt az, hogy megbünteti őket, vagy következhetne az, hogy felvág, na de én megkegyelmezek nekik. József nem színészkedik, hanem valami olyasmit látunk itt az ő természetében megjelenni, ami egyébként Isten és az ember között is zajlik. Amikor Isten szembesít bennünket a bűneinkkel, az mindig egy nagyon személyes dolog, testvérek. Abban nincs színjáték, és nem is szabad, hogy színjáték legyen benne. Isten sokszor úgy fedi föl magát előttünk, hogy az rendkívül személyessé és intimmé válik. Hányszor van az úgy, hogy valamit hallunk, aztán a magunk csendjébe kezdünk csak igazán annak az értésére jutni, hogy Isten miről is beszél, hogy az valójában rólam szól, az én bűnöm, Isten eljuttat oda. Megalázhatna bennünket mindenki előtt, de Isten ezt nem teszi. A testvérei nyelvén szólal meg József, mostan nincsen ott még a tolmács sem, aki ugye eddig azt biztosította, hogy József inkognitóba maradhasson. A látszatot eddig fönt kellett tartani, de most mindent félretesz József. Olyan mélyen emberi dolog az, ahogy József megszólal, és egyből az édesapja élete felől kezd érdeklődni. Ugyan azt mondták neki a fiúk már vagy kétszer, vagy háromszor, hogy az apja él, de József ismeri a testvérei szívét. Tudja azt, hogy ezek a fiúk talán minden hazugságra képesek azért, hogy mentsék magukat. És most, amikor leleplezi magát, akkor őszintén kérdezi és őszinte választ vár arra, hogy tényleg él még az apám? Vagy csak kábítotok itt ezzel? Vagy csak a meneküléseteket akarjátok ezzel biztosítani? Hogy a fiúk szívében túl nagy változás nem ment végbe, miután Józsefet eladták, arról szép bizonyság, a 42. fejezet 38. verse, amikor is visszatérnek Egyiptomból, és közlik az apjukkal, hogy azt a gyermeket, akiben a vigasztalását találta, el kell vinniük mellőlük le Egyiptomba, hogy vissza kell vinni Egyiptomba, oda kell vinni Benyámint. Itt már először se engedett el velük. Most jönnek, és azt mondják, hogy muszáj, el kell vinni. És mit mond az apjuk? Azt mondja, nem mehet veletek fiam, Benyámin, hiszen a bátyja meghalt. Eltelt ennyi idő, és ezek a fiúk még mindig titkolták az apjuk elől az igazságot. Még csak meg se sejtették az apjukkal azt, amit egyébként Egyiptomban úgy mondtak el, hogy az egyik testvérünk eltűnt. Érdekes, hogy amikor ott József faggatta őket még inkognitóba, akkor a testvérek azt mondták Józsefnek, hogy van egy testvérünk, aki eltűnt. De az apjuknak nem így mondták el. Az apjuk több évtized után is úgy van, hogy azt gondolja, József meghalt. Ezeknek a fiúknak a szíve nem sokat változott, jogos tehát Józsefnek az érdeklődése, hogy akkor, amikor azt állítjátok, hogy az apám él, akkor ez tényleg igaz. Azt olvassuk itt, hogy olyan rémület vesz erőt a testvéreken, hogy nem tudnak meg se szólalni. Földbe gyökerezik a lábuk, eláll a lélegzetük, és nem tudnak Józsefnek válaszolni. Az, ami ott történik, az egy egészen furcsa élethelyzet. Meg is kell ezt értenünk. Egyfelől Örülniük kellene, hogy József él. Mert nem tudták, mi történik vele, de azért a lelkiismeretüket biztos, hogy bántotta az, hogy valahova eltűnt. Örülniük kellene, hogy József él, de az utolsó találkozás mégiscsak úgy zajlott, hogy meg akarták őt gyilkolni. És ezért nem tudnak felszabadultan örülni. Egyfelől most megnyugodhatna a lelkiismeretük. Másfelől azonban rájuk szakad a bűnük, és ezzel együtt rájuk szakad az is, hogy ha a József él, akkor itt a bosszú ideje. Ráadásul óriási különbség van most közöttük. Hát ők már többször leborultak József előtt. Hát ő Egyiptomnak a második embere. Ezt érzékelik. Ez adja ezt a teljes bénulást. Ahogy ma szokták mondani, hogy filmszakadás van. Nem tudják, hogy most mi legyen. Örüljünk, vagy sírjunk? Nyakába boruljunk, vagy rettegve ugorjunk ki az ablakon, mert még az is jobb, mint hogy a bosszút áll rajtunk. József azt mondja nekik azonban, és itt megjelenik az ő természetében megint valami, ami előre utal Krisztusra. József azt mondja nekik, ha nem is ezekkel a szavakkal, hogy megkegyelmezek nektek. Hogy mi a kegyelem, azt a leginkább maga a cselekedete fejezi ki, mert a kegyelem leírható úgy is, hogy az a kegyelem, amikor nem úgy bánik Isten velünk, vagy mi másokkal, ahogyan azt megérdemelnénk. Az a kegyelem, amikor Isten nem úgy bánik velünk, ahogyan mi azt érdemelnénk. És most József valami ilyesmit tesz. Ha valaki azt kérdezi, hogy József helyébe bárki, hogy mit tett volna, akkor azt gondolom, hogy ez a kegyelmes megbocsájtás valahol a sor végén lenne. Erre talán azt lehetne mondani, hogy hát azt kellett volna visszaadni a testvéreknek, ezeknek a féltestvéreknek, ami nekik jár. És mi jár nekik? Hát ha ők Józsefet eladták, ha őt készek lettek volna meggyilkolni, akkor minimum büntetés járna nekik. Ezt érdemlik. A cselekedetük, ahogy Józsefhez viszonyultak, kiállt azért, az is egy érdemért kiállt, ez pedig a büntetés, amiért kiállt. És mit látunk itt Józsefen? Azt látjuk, hogy kegyelmet gyakorol. Nem azt adja, amit érdemelnének. Sokan sokféleképpen szokták a kegyelmet megfogalmazni. Én nagyon szeretem ezt a megközelítést, hogy Isten másként bánik velünk, mint ahogy azt mi érdemelnénk. Bűneink vannak, amelyek ítéletért kiáltanának. Amikor azt mondjuk, hogy Isten kegyelmes, akkor ezzel azt mondjuk, hogy Isten velem személy szerint nem úgy bánik, ahogy én azt kiérdemelném. Büntetést érdemelnék, de nem büntet meg engem. Kárhozatot érdemelnék, de nem vet a kárhozatra. József ott több ezer évvel Jézus előtt valamit megjelent a viselkedésével, kiábrázol valamit a viselkedésével, arról, amit majd tökéletesen Jézus Krisztusban kapunk meg, és Jézus Krisztusban látunk beteljesedni. József kegyelmes volta, abból adódik, hogy van Józsefnek egy sajátságos szemlélete a dolgokról, amikre őt Isten eljuttatta. És ezt háromszor is közli József, itt a 45. fejezet 5., 7. és 8. versében is. József háromszor mondja néhány mondatba azt, hogy Isten küldött ide. József a maga életének eseményeit kiemeli abból a koordináta rendszerből, hogy a testvérei mit csináltak velem. És a testvérei előtt arról beszélve, ami érthetetlen módon azt mondja, hogy az Isten küldött engem ide. Értik a testvérek? Azt mondja József, hogy Istennek egy szándékos cselekedete volt velem, küldött engem ide. És ebből a testvérek abban az értelemben hiányoznak, mint hogyha ezt ők csak úgy megtették volna egyszerűen. József azt mondja, azért vagyok hozzátok kegyelmes, mert túltekintek rajtatok. És abban, ami velem történt, a rosszban és a jóban egyaránt, az én Istenemnek keze munkáját látom. Megbocsát, és ennek az alapja az, hogy tudja, Isten áll a dolgok és események mögött. És ez a titka annak, hogy a testvérek a kegyelmet megkapják. Hiszen ez a kegyelem, amiről most beszélünk, ez tulajdonképpen ajándék a testvérek felé. Még azon túl, hogy ők Józseffel elbántak, hogy megfosztották mindentől, mi csinál József velük? Megajándékozza őket. Az életüket adja nekik vissza. Milyen furcsa dolog ez. Általában nem jellemző, hogy a sértett a bocsánaton túl még plusz ajándékokat is adjon. Hát József megtette, és ahogy mondtam, ami Urunk Jézus Krisztusnak előképe lett. Hiszen amikor a mi atyánk, mennyei atyánk Jézus Krisztusért megbocsájt bennünket, megbocsájt nekünk, akkor ő is ad még nekünk plusz ajándékot. Mert mennyi mindent kaptunk Istentől a bűnbocsánattal együtt. Kaptunk tőle békességet. Nem is kezdem sorolni, azt mondja a Szentírás, összefoglalja ezt, azt mondja a lélek gyümölcse. És ők azt mind megkaptuk. Örömöt, békességet, szeretetet. Aztán, amikor bontogatjuk ezt az ajándékpakkot, hogy mit kaptunk még, akkor azt mondja az írás, hogy megigazított bennünket Isten. Hogy innentől kezdve a bűnbocsánat által fiaknak lát bennünket. Aztán még a mélyére megyünk, és akkor azt látjuk, hogy még örök életet is adott nekünk az Isten. Helyet készít az ő országában. Valami csodálatos dolog ez, ami abból származik, hogy Isten egy más koordinátarendszerben lát bennünket. És ennek a koordinátarendszernek az a titka, hogy amikor Isten ránk néz, akkor Jézust látja. A Szentírás, maga Jézus is tanította ezt, de majd később az Új Szövetség fejti ki ezt nekünk bővebben. Tudtunkra adja, hogy a mi életünk Krisztusban van elrejtve, beleplántálva. Amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus közben járó köztünk és az Atya között, akkor ez a Szentírás azt akarja nekünk megtanítani, hogy mi az Atyához semmiképpen nem mehetünk el, Jézus Krisztus nélkül. Maga Jézus is elmondta ezt. Senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. De megtanítja nekünk a Szentírás azt is, hogy Isten hogyan közeledik hozzánk, és hogy tekint ránk az ő fián keresztül, Jézus Krisztuson keresztül. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy ő a szőlőtő, akiben nekünk be kell oltatnunk. És az Atya így lát bennünket Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban ott van a mi bűneinknek az ítélete, és egyszerre Jézus Krisztusban ott van Isten igazsága. Jézus Krisztus ott van a mennyben. Az igazság az nekünk tulajdonítatik. A bűnbocsánat is nekünk tulajdonítatik. Jézus halt meg helyettem, de az Atya azt, amit Jézus elvégzett, nekem tulajdonítja. Jézus van ott mellette, az igaz, a szent, de mindazt, ami ő, az Atya nekem tulajdonítja. Én nem vagyok szent. Én még továbbra is vétkezem. Ha az Atya Jézus Krisztus közbenjárása nélkül tekintene rám, akkor én mit érdemelnék? A büntetést és a kárhozatot. Elmondjuk az úrvacsora előtt. Hiszitek-e? hogy saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok. Saját erőből nincs megállás Isten ítélő széke előtt. De amikor Krisztus ott van, az Atya és köztem, akkor az Atya Krisztust látja. Ő benne látja a mi bűneink bocsánatát, ő benne látja a mi fiúságunkat, és ezért élvezhetjük mi itt a földön az ő szeretetét. Ezért kapjuk tőle mindazt, amit megígért. József valami hasonló dolgot tett. És ezzel magának Jézus Krisztusnak az előképe lett. Az az igazság, testvéreim, hogy ezek a fiúk úgy kapták meg József kegyelmét, hogy ezt valójában nem is kérték. Aki elolvassa figyelmesen ezeket a beszélgetéseket, akkor egy dolgot biztos hiányolni fog belőle, nem látjuk benne lerögzítve, szentélyesen ebben a szakaszában, hogy a fiúk Józseftől bocsánatot kértek volna. József nekik tulajdonította ezt a dolgot. Majd csak az 50. fejezetben, Mózes első könyvének a legvégén találunk egy olyan leíratot, hogy bocsánatot kérnek Józseftől. De ennek is van ám egy oka, ott föltárja a Szentírás nekünk azt, hogy Jákob meghalt, és a fiúk annyira nem tudták megfogni azt, hogy mi az, hogy kegyelmet kaptak Józseftől, hogy piszkosul megijedtek. Hogy na most az apánk meghalt itt Egyiptomba, 12 évet volt még Jákob Egyiptomba, aztán meghalt, és a fiúk összerezzentek. Azt mondták, na majd most fog József ránk lecsapni. És előálltak, elküldtek követeket Józsefhez, és megüzenték Józsefnek, hogy az apánk mielőtt meghalt volna, azt mondta nekünk, hogy ha meghalok, küldjetek követeket Józsefhez, akik mondják el Józsefnek azt, hogy bocsásson meg nektek. És végül a kegyelem annyira hihetetlen volt ezeknek a fiúknak, sehol nem olvasjuk a Bibliába, hogy ezt Jákob megtette volna a halála előtt. A fiúk megint ügyeskedtek. Azért, hogy valahogy bebiztosítsák a maguk életét. És tudják, olyan érdekes és megdöbbentő, amit itt olvasunk, hadd olvassam már ezt a szakaszt föl, hogy mi is történik, amikor ez József tudomására jut. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták, szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most tehát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Testvérek, ez a kegyelem, amit kaptak ezek a fiúk Józseftől, az a számukra teljesen érthetetlen volt, megfoghatatlan volt. Annyira, hogy még el is bizonytalanodtak benne, mikor az apjuk meghalt. És Józsefnek kellett ebben az egészben megerősíteni őket. Dehogy fogok kitolni veletek. Dehogy foglak megöletni benneteket. Hiszen Isten azért tett velem jót, hogy én jót tegyek veletek, hogy megmeneküljetek. A kegyelemben mindig van valami mélyen felfoghatatlan dolog, amit soha életünkben nem fogunk megérteni. Hogy Isten miért viseltetett és viselkedik velünk szemben úgy, ahogyan viselkedik. Olykor elbizonytalanodunk abban, mi hívő emberek is, hogy vajon a kegyelem az áll-e még. Amikor az ember újra meg újra szembesül a maga bukásaival, amikor újra meg újra szembesülünk azzal, hogy nem megy, hogy még mindig bűnös vagyok, és még ráadásul mindig ugyanazokba a bűnökbe bukok el, akkor olykor még a hívő ember is elbizonytalanik abba, hogy vajon ezt Isten meddig tűri el. De újra meg újra el kell oda jussunk, testvérek, Jézus Krisztushoz, hogy az Isten hosszú tűrésének az oka Jézus Krisztusban van, aki minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. Ez nem szabadít föl arra, hogy én vétkezzek. Sőt, inkább arra kell, hogy indítson, hogy Isten célját megértve én egyre jobban oda szánjam magamat neki. És minél inkább oda szánom magamat az Úrnak, annál inkább tükröződik rajtam az ő orcája, hiszen Jézus ezért is mondja, aki látott engem, látta az Atyát. Mert így mondja a Szentírás, hogy ő hűséges volt, mint halálig. Azáltal ragyogott föl a názáreti Jézus Krisztuson Isten arca, hogy ő engedelmes volt, mint halálig. Ez az, ami által Isten rajtunk keresztül is fölragyogtatja Jézus Krisztus arcát egy kegyetlen világban, amely nem ismeri a kegyelmet. A kegyelem azonban elválaszthatatlan a bűntől. Azt kell mondjam a testvéreknek, hogy a kegyelem és a bűn azok kézen fogva járnak. Aki úgy gondolja, hogy neki nincsen bűne, az soha nem fogja megérteni azt, hogy mit jelent a kegyelem. És aki azt mondja, érti a kegyelmet, de nem akar a bűnről semmit tudni, az még nem érti valójában azt, hogy mi a kegyelem. Ennek a két dolognak csak egymás mellett van értelme. És a kegyelemnek a kapuja, a kegyelem elnyerésének az a kapuja, testvérek, hogy az ember rájöjjön arra, hogy én bűnös vagyok. Ahhoz le kell először lepleződnünk, hogy értsük és megragadjuk valóságosan a kegyelmet. A bűn leleplezése az mindig felszínre hozza a mi személyes felelősségünket. Azt, hogy a bűn az nem rajtunk kívül történik, hanem én vagyok a bűnös. Sokszor sokféleképpen beszélünk a bűnről, nagyon sokszor beszélünk róla a bűnről úgy, hogy hát az itt van a világban. Aztán gyakran beszélünk úgy a bűnről, hogy azokat másokra vetítjük, és az meg az ő bűne. Nagyon nehezen jut el az ember oda, hogy a bűnről úgy beszéljen, hogy az én bűnöm. De amíg ez a személyes felelősségünk nem lepleződik le, hogy a bűn az nem valami, ami engem legyezget, az nem valami, amit mások elkövetnek, de tőlem idegen, hanem a bűn az én vagyok, mert én teszem, én cselekszem. Újra meg újra én vagyok az, aki elkövetem, én vagyok az, aki Istent nem ismerem, vagy nem veszem komolyan. Amikor ide eljut az ember, az a kapuja annak, hogy rá döbbenjen arra, hogy mi a kegyelem. Hiszen a kegyelem pontosan arról szól, hogy én, aki megsértem Isten törvényét, én, aki nem veszem komolyan Istent, és ezért büntetést érdemelnék jogosan, Istentől mégis egy csoda folytán kegyelmet nyerek. Nem úgy bánik velem, ahogy én azt megérdemelném. A kegyelem ma is tulajdonítatik, ezért nem tudunk tenni semmit, mert Jézus Krisztus tett meg mindent azért, hogy az Atya kegyelmes lehessen hozzánk. Fölösleges azon erőlködni, hogy mi a kegyelmet valahogy elnyerjük, hogy a kegyelmet valahogy kiharcoljuk. A kegyelem azt tulajdonítatik, és azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy a mi református felfogásunk szerint a kegyelem már akkor nekünk tulajdonítatott Krisztusban, amikor mi még nem is éltünk. A kegyelem nem most születik meg, amikor azt mondom az Úrnak, bocsáss meg nekem, hogy indulatos voltam, hogy pletykáltam, hogy nem vettelek komolyan. A kegyelem már ilyenkor tulajdonítatik nekünk, de nem azért, mert Istennek van egy nagy kegyelem raktára, ahonnan kioszt nekünk újra meg újra egy kis kegyelmet, hanem azért, mert az ő fiában, Jézus Krisztusban elkészítette és elvégezte azt, akkor, amikor mi még nem is éltünk. Kedves testvéreim, hálásnak kell lennünk Isten felé, azért, hogyha látjuk a bűneinket, ha ő leleplezi a mi vétkeinket, és ezzel együtt megragadhatóvá válhat számunkra a kegyelem is. Amikor Isten leplez le egy bűnt, akkor ő mindig nyújtja mellé a kegyelmet is. És amikor arról beszélünk, hogy Krisztus arcát kell hordozzuk, akkor hadd mondjam ezt, hogy Isten gyermekei egymás felé is kegyelmesnek kell, hogy legyenek. Nem véletlen az a protokoll, ha szabad így mondanom, amit az Új Szövetség elénk ad, arra az esetre, hogyha vétkezni látjuk az atyánk fiát. Azt gondolom, hogy talán ebben a gyülekezetben nem kell erről sokat beszélni, a Biblia azt mondja, hogy menjél el és beszélj vele négy szem közt. Nem azt mondja, hogy menjél a szomszéd hívőhöz, és mondd el neki, hogy láttad, hogy vétkezett. Nem azt mondja, hogy állj ki vasárnap a hirdetések között, sorolt föl, hogy mit láttál, hanem azt mondja, amit József tett négy szem közt. Menjél el hozzá, intsd meg őt. Aztán azt mondja, nem hallgat rád, akkor vegyél magad mellé másokat. Menj el, próbáljátok meggyőzni, hogy rájöjjön arra, hogy sérti Istent azzal, amit tesz. Aztán azt mondja a végén, hogy rekeszétek ki. De miért kell kirekeszteni? Nagyon érdekes dolog ez. Nem fogunk most ebben mélyebben belemenni, testvérek. Azért, mert ha a kirekesztettségében talán rájön arra, hogy mit vesztett. Hát biztos nem én vagyok az egyetlen, aki találkoztam olyan emberekkel, és szeretnék nem ilyen ember lenni, de találkoztam már ilyenekkel, akik mikor elvesztettek valakit, akkor jöttek rá, hogy ez mekkora érték volt. Addig nem volt nagy becsülete a szemükbe, de amikor elvesztették, akkor hirtelen rájuk szakadt. Testvérek, ennek a fegyelmezésnek is ez a lényege. Nem az, hogy a bűnöst kitaszítsuk, akkor taszítsuk ki magunkat is vele együtt. Azt mondja az ige, hogy azért tett ki, mert lehet, hogy kint rá fog jönni arra, hogy neki mekkora ajándéka van Istenben. És fogad vissza, amikor erre rájön, amikor erre rádöbben. A kegyelmességet minden időben gyakorolnia kell Isten gyermekeinek. A gyerekeink felé, az unokáink felé, a férjünk, a feleségünk felé, a másik gyülekezeti tag felé. Erre mindig rászorulunk, mert mi mindannyian követünk el bűnöket. Mindenki rászorul. Rászorulnak a lelkészek a gyülekezet kegyelmességére. Rászorul a gyülekezet is arra, hogy a lelkész is kegyelmes legyen. Rászorulunk a presbiterek között, egymásra is arra, mindannyiunknak vannak bűnei is. Nem mindegy, hogy ezt hogy kezeljük, vegyünk példát Jézus Krisztusról, és abban, ahogyan egymással a bűneinket rendezzük, lehetünk Krisztus arcának hordozói. Van egy verse József Attilának, amit nem tanítottak meg nekünk az általános iskolában, miközben azt mondták, ugye, hogy József Attila a költő költője, nem szállok ezzel senkivel vitába, de hadd mondjak el egy olyan néhány soros verset József Attilától, amit azt gondolom, hogy azokban a régi békeidőkben nem véletlen hallgattak el. Nem valószínű, hogy túlzottan meghatározta József Attila életét, de voltak az ő életében is olyan pillanatok, amikor megérzett valamit az igazságból. Csak egyszer tollat ragadott és leírta. Az a címe ennek az ő versének, én nem tudtam. Én úgy hallgattam mindig, mint mesét a bűnről szóló tanítást. Utána nevettem is, mi ostoba beszéd, bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva. Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szívem. Azt hittem, mamája ringatja úgy elalvó gyermekét, ahogy dobogva álmait kínálja. Most már tudom. Rebbentő igazság nagy fényében, az eredendő gazság szívemben, mint ravatal feketül. S ha én nem szólnék, kinyögné a szájam, bár lennétek így bűnösök mindnyájan, hogy ne maradjak egész egyedül. Ez az költőnk rájött egy pillanatban az életében arra, hogy milyen súlyos dolgok terhelik az ő szívét. A vers nem szól erről, nem tudjuk, nem tudom, hogy vajon megtalálta-e a kegyelmet. Mert ő gyakorlatilag azt fejezi ki ebben az utolsó sorban, hogy bárcsak sokan eljutnának erre a fölismerésre, hogy ő ne érezze olyan magányosnak magát bűnösként. Egy fontos dolog, ameddig ő eljutott. De még fontosabb dolog, testvérek, hogy ebből eljussunk oda, hogy megértsük és megtudjuk és hirdessük azt, hogy hol van a kegyelem. Hogy hol van a kegyelem. Ezért van szükség arra, hogy minden módon bizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról, akiben az Atya kegyelmét nyertük el. Olyan nagy szükség van erre. És bátorítom is a testvéreket arra, hogy bármit is hoz a mi jövőnk, talán eljutnak körülöttünk most többen oda, hogy valahol megérzik az ember bűnösségét, az ember szívének a szörnyűségét, azt, amit így mond el József Attila, hogy az eredendő gazság szívembe, mint ravatal feketül, talán eljutnak ide majd emberek, de hirdessük nekik a Krisztusban nyerhető kegyelmet. És kívánom, hogy ebben itt is a testvérek a Duna ezen oldalán, meg mi a túloldalon legyünk egyek. Hogy Isten kegyelme fölragyoghasson, hogy Krisztusban van új kezdet, Krisztusban van bűnbocsánat, és Krisztusban minden ajándék a miénk, amit Isten az övéinek elkészített. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked azt, hogy magadra vetted a mi szennyes ruhánkat, hogy megbékéltessed Istent, atyánkat. Köszönjük neked, hogy te éretted, szólíthatjuk őt atyánknak, és kiálthatjuk abbá, atyánk. Engedd, hogy ezt soha el ne felejtsük, és amikor nap mint nap szembesítesz bennünket engedetlenségeinkkel, hitetlenségeinkkel, bűneinkkel, akkor könyörülj meg rajtunk, hogy értsük azt, hogy noha ezekért büntetést érdemelnénk, csak azért nem kapjuk, mert te ezek büntetését elhordoztad. Kérünk, formálj így bennünket, hogy azzal a kegyelemmel, atyánk, amit elkészített és elvégeztél számunkra Jézus Krisztusban, helyesen és igaz módon tudjunk élni. És formálj úgy bennünket, hogy ez a kegyelmesség, ennek indulata szülessen meg a mi szívünkben is, mindazok felé, akik körülöttünk vétkeznek, vagy ellenünk vétkeznek. Ahogyan te megbocsájtottál nekünk, Urunk, segíts nekünk úgy megbocsájtanunk minden ellenünk vétkezőnek. Segíts, hogy a tőle tanult imádság is ne csak üres beszéd, hanem szívünkből fakadó őszinte kérés lehessen ezen a mai estén is, amikor elmondjuk te előtted. Köszönjük neked, hogy együtt lehettünk ezeken az estéken. Köszönjük, hogy arra bátorítottál bennünket, hogy meg akarod jelenteni a te jellemednek, természetednek vonásait általunk és rajtunk keresztül a világba. Köszönjük, hogy te alkalmasnak látsz erre bennünket. Segíts is, Urunk, hogy megértsük a te célodat, ami a te személyes célod velünk. s hadd lássuk úgy magunk körül az eseményeket, az embereket, családtagjainkat, gyülekezetünket, mind akik nem csak úgy véletlenül vannak mellettünk, s amelyekben nem csak úgy véletlen vagyunk benne, hanem a te terved az, ami ezt így akarja, és így engedi történni. Kérünk, adjál nekünk békességet önmagadban, ígéreteidben, és mindazokban az ajándékaidban, amelyeket elkészítettél számunkra. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.